Következő műsorunkban Rigó Eszter beszélgetését hallhatják Szabó Bence pszichológussal az önazonosságról.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Rigó Eszter vagyok, az elkövetkező műsorunk vezetője. Interjú alanyom pedig Szabó Bence pszichológus. Interjúnk témája az, hogy hogyan egyeztethető össze az önazonosság és a másokhoz való alkalmazkodás, a harmónia, az egység, hogyan tudunk egyszerre önazonosak lenni és illeszkedni a társadalomba. Erről a témáról fogunk most beszélgetni az elkövetkező percekben. Bence, egy pár szót mesélnél magadról, hogy ki vagy te, mivel foglalkozol, hogy egy kicsit a hallgatóság megismerhessen téged.
Persze. Szia Eszter, üdvözlöm a hallgatóságot is. Én jelenleg a Jász Nagykun Szolnok vármegyei pedagógiai szakszolgálat szolnoki tagintézményében vagyok pszichológus, ott dolgozom, friss pályakezdő vagyok egyébként, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem a nyáron.
Mit gondolsz arról, csapjunk bele a dolgokba, hogy hogyan lehet valódi közösséget, egységet kialakítani embertársainkkal szerinted? Hogyan tudunk csatlakozni a társadalomhoz és ebben élni? Mik ennek az alapkövei, mik az alapvető feltételei az együttélésnek a te definícióid szerint, vagy szakmai definíciók szerint?
Fú, hát igen, ez egy nehéz dolog kialakítani ezt a harmóniát, egységet az emberek között. Hát alapvetően ugye emberekként társas lények vagyunk, tehát erre vagyunk valahogy rá predesztinálva, mondhatjuk így, hogy így valahogy mégis igényeljük ezt az egységet, csak nyilván nem mindegy, hogy milyen áron. Hát vannak ugye bizonyos társadalmi szabályok, amiknek mindannyian áldozatai vagyunk, ha mondhatom így. Tehát ezeket mindenkinek be kell tartania. És akkor ezt így kis gyerekekként így valahogy a szüleinktől így átvesszük így kezdetekben, és aztán később pedig az iskolában folytatódik ugyanez, és ott már kevésbé tudattalan, nonverbális módokon, hanem ott már sokkal inkább kimondott és tudatos módon fogadunk szót, az órákon nem beszélünk, meg vannak a szabályai annak, hogy mikor, mit lehet csinálni, és ez később csak egyre bonyolódik. Tehát a lényegében az történik, hogy valahogy egyeztetnünk kell azt, hogy kinek mi az igénye, milyen szükségletei vannak, éppenséggel mitől érzi jól magát, és hogy valahogy úgymond az egyén is jól járjon, és hogy a közösség is kiszámítható legyen az emberek számára, mert hogyha mindenki szabadon bármit csinálhat, akkor az valahogy előbb-utóbb káoszhoz vezet, és nem világos, tehát akkor elkezdődik az, hogy kinek mit lehet mikor, mert nem lehet mindenkinek mondjuk azonos időben mondjuk ennie, vagy mindig ennie, tehát amikor éppen eszébe jut, hanem mondjuk ennek lehet, hogy vannak mondjuk egy ebédidő, amikor lehet, vagy szünet, mert hogy például így.
Tehát tulajdonképpen ez egy tanult folyamat, ez a beilleszkedés, és ennek különböző állomásai vannak. Most, hogy így említettél egy ilyen egyszerűbb formáját, például ez az evés, én nagyon szeretem ezeket a nagyon kézzelfogható gyakorlati példákat így ezekben a műsorokban. Esetleg tudnál-e példát mondani valamilyen, hogyha esetleg mondjuk egy ilyen háromszögként vagy piramisként képzeljük el egyfajta ilyen bonyolultabb, szakrálisabb, elméletibb szintjét is ennek?
Nem értem, mire
gondolsz.
Tehát,
hogy ami így az evés a
csúcs.
Hát, hogy nem, hanem, hogy tulajdonképpen az egy ilyen alapvetőbb szintű, amit úgy fiatalabb életkorban megtanulunk késleltetni.
Igen.
Hogy mi az, ami mondjuk akár később, akár csak így a felnőtt élettel kezdődhet el, vagy akár aminek van egy ilyen metafizikai szintje is, ha ilyen jut esetleg eszembe erről.
Hát igen. Hát mondjuk itt esetleg lehet arra gondolni, hogy mik az egyén és a közösségnek az értékei, tehát mit tart fontosnak, mit priorizál mondjuk mindennek felett, mi az, ami szükséges, vagy hát így életbe vágó, és mi az, ami mondjuk ráér és lehetethető. Tehát lehet, hogy valahol ez éppen mondjuk az, hogy mindenképpen értsünk egyet egymással, fontos az, hogy mindenki egy lapon legyen, mert különben szétesünk, és nem tudunk együtt, nem tudom úgymond túlélni, vagy nem érjük el a célokat, vagy lehet, hogy éppen az, hogy mindenki érezze jól magát úgy, ahogy van, és nem fontos az, hogy egyetértsünk mindenben, így mondjuk a világnézet szempontjából, vagy az életértelme szempontjából nem kell közös gondolaton legyünk, és mind a kettő működhet, nincs jó vagy rossz. Kérdés, hogy ennek mi a ugye előnye, hátránya, hát mind a kettőben vannak hátulütők. Nyilván a nagyobb egységet igénylő közösségben mondjuk ott lehetséges, hogyha valakinek más gondolatai vannak, azt sajnos szükségeltetik elhagyni, és nem kifejezni. És a másik közösségben, ahol úgymond szabadabban élheti ki magát mindenki, ott meg a pont az lehet a hátrány, hogy mondjuk nehéz összeverbuválni egy közösségből egy csapatot, hogy egy irányba nézzen. Tehát valahogy tényleg így a két szélsőség között így nagyon nehéz egy ilyen finom arany középutat megtalálni, és akár ez helyzetről helyzetre változhat, és tehát nincsen egy ilyen kőbevésett szerintem pont, ahol érdemes megállni, hogy ilyen szintű egységet igényel valami, vagy nem, de igen, most
ez alapján úgy sejtem, hogy azért ez egy elég nehéz és komplex, több lépcsős folyamat. Mégis hogyan tudunk ebben egyszerre önazonosak maradni, mert hogy ugye itt a fő témánk itt az önazonosság lesz, hogy hogyan tudunk mégiscsak önazonosak maradni és alkalmazkodni egymáshoz? Tehát, hogy tudjuk megőrizni a szabadságunkat ebben, ugye Hannah Arendt az én nagy kedvenc filozófusom, aki szabadságelméletekkel foglalkozik, ő azt mondta, hogy a szabadság kétélű, mert hogy a szabadság az jelenthet egyfajta olyan szabadságot is, amikor az ember elveszíti emberi mi voltát, és ez a maga módján egy nagyon szomorú folyamat, mert hogy így az önazonosság egy olyan szintre lép, ahol már sérül az alkalmazkodás, a harmónia, az egység. Azt mondja, hogy a másik végpontja ugye ennek a teljes beolvadás, viszont egyébként én azért szeretem nagyon ezt az elméletet, mert van benne egy ilyen feloldozó jelleg, hogy azt mondja, hogy van egy középpont tulajdonképpen a 0 és a 100 közt egy 50-es pont, ahol pedig azt mondja, hogy szabadok vagyunk, úgyhogy közben egységben élünk a társadalommal. Te hogy látod ezt a pontot, hogy szerinted hol lehetnek ilyen csatlakozási pontok, amire még azt tudod mondani, hogy szabad és önazonos vagyok, de még illeszkedek viszonylag surlódásmentesen a társadalomba, nem tudom, akár mondjuk egy ilyen munkahelyi, vagy egy iskolai helyzetben, vagy akár egy családi, vagy baráti társaságban.
Nagyon tetszik a gondolat. És hát igen, tehát ez a szabadság paradoxona valahol, hogy hogy maga a szabadság az mindannyian vágyunk rá, tehát hogyha nincs, akkor vágyunk rá, hogyha megvan, akkor meg szeretnénk leadni belőle, és valahol igen, tehát ezt az önazonosságot úgy is lehetne megfogalmazni, hogy szabadon választott korlátaink között élés, ami lehet, hogy tehát, hogy valahogy így összeegyeztetjük a külső és belső korlátokat, és abból kiválasztjuk azt, amit átengedünk, és mi az, amit nem. Tehát, hogy a surlódásmentesség helyett meg inkább egy ilyen optimális surlódási szintet érdemes talán belőni, mert olyan, hogy nincs surlódás, tehát maga így nem lehet szerintem végezni, még két nagyon azonos igényekkel és értékekkel rendelkező ember között is adott szituációban egyszerűen az érzékelés, meg a észlelése a dolgoknak más lehet. És visszatérve az önazonossághoz, tehát ez egy fontos része ennek az identitás, az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, milyen szükségleteink vannak, és ezt mennyire ismerjük fel. Ennek van egy ilyen önismereti része is, és szerintem van egy világismereti része is, hogy ismerjük a világot, milyen lehetőségek vannak benne, és hogy az adott szükségleteinket milyen módokon tudjuk kifejezni. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az agressziónkat szomszéd Pista bácsi hátába való késállítással, vagy mondjuk egy bokzsáknak az ütögetésével, vagy egy, nem tudom, orvosi szikének a használatával, tehát orvosként elégítjük ki. Nagyon szélsőséges példák, de mindegyik valahol ugyanazt a szükségletet elégíti ki, és valamelyikkel segítjük a társainkat, másikkal meg hátráltatjuk, és továbbá, tehát ez a egyeztetni azt, hogy a viselkedésünket, a külső megnyilvánulásainkat azzal, hogy mit gondolunk belül. És ennek lehet egyébként, hogy adott pillanatban nincs azonosság, de hogy egy ilyen idői távlatot is bevinnék ebbe a képletbe, hogy nem kell minden egyes pillanatban önazonosnak lenni, hanem ez hosszabb távon összeérhet. Tehát ha van egy célunk, akkor is önazonosak lehetünk, ha éppen pihenünk, vagy éppen teljesen más dolgokat csinálunk, mert lehetséges, hogy ezt úgymond ez megalapozza ennek a célnak a elérését, de azért arra is figyelni kell persze, hogy ezt ne úgy fogjuk fel például, hogy majd ha nyugdíjas leszek, akkor elkezdek élni, és akkor jó lesz minden, hanem ennek, tehát azért fontos, hogy viszonylag azért rövid középtávon azért így a magaslati céljaink helyett mondjuk így a saját szükségleteinket is kielégítsük.
Ez különösen tetszik, hogy behoztad ezt a szempontot, ezt az idői távlatot, hogy tulajdonképpen soha nem későn azonosnak lenni, de hogy nyilván van ennek egy ilyen optimális ideje, meg az is nagyon tetszett az, amit behoztál, hogy ez szerintem az önazonosság definiálása kapcsán kifejezetten ritkán hangzik el ez a pszichológiai szakmában, ez az úgynevezett szublimáció, hogy vannak bizonyos önazonossági vagy célelérési tendenciák, most itt a Bence példájában mondjuk az agresszió, ami egy ilyen köztudott gyakori példája a pszichológiának, hogy például a sebészetben, például a hentes szakmában megélhető, kiélhető ez a fajta vérmérséklet, és ez szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy ezt behoztad, hogy, hogyan lehet szublimálni az önazonosságot, és valahol ez így választ adhat arra, hogy hogy tudunk egyszerre önazonosak maradni és alkalmazkodni egymáshoz. És hogyha már így felmerült ez az összeegyeztethetőség, tudsz-e valami konkrét példát javasolni, valami konkrét eljárást arra, hogy az eltérő vélemények, álláspontok, látásmódok összeegyeztethetőek legyenek, mert hogy itt az előbb, ugye, amiket említettél néhány, hogy így mondjam, társadalmilag kevéssé, vagy nem elfogadott, vagy törvényileg nem elfogadott példát. Mik azok, amik törvényileg is, és társadalmilag is elfogadottak úgy, hogy emberséges, emberi mi voltunkat megőrizzük, miközben érdekérvényesítünk, vagy ütköztetjük az álláspontjainkat. Van-e ilyen, hogy konfliktusmentes vita, vagy kell egyáltalán ilyennek lennie?
Aha, hát elsősorban szerintem mindennek az alapja, hogy kérdezzünk, illetve a kommunikálás szerintem az, ami így talán univerzálisan minden egyes helyzetben egy olyan dolog, ami hasznos lehet, hogy azon kívül, hogy nyilván elmondjuk a saját látásunkat, vagy a saját igényünket kifejezzük, tehát hogy ez is önmagában egy nehézség, hogy egyáltalán mit szeretnénk egy adott helyzetben.
Én is azt gondolom, hogy erről viszonylag kevesebb szó esik így a szociális közegekben, ahol ezt tanuljuk, amit az elején mondtál, hogy az megvan, hogy érdekérvényesítés és beolvadás, de a hogyanja.
Igen, tehát hogy érdekérvényesítünk, de hogy mi ezzel a célunk, hogy most akkor mindenképpen nekünk legyen igazunk, hogy mindenképpen a mi megoldásunk érvényesüljön, mert hogyha így kezeljük, akkor ez egy kicsit olyasmi, ez olyan szociálpszichológiai vagy játékelméleti ilyen fogalom, ez a zéró összegű játszma, ahol úgy veszük, hogy az erőforrások végesek, van egy adott mennyiség, és hogyha, tehát akkor vagy az van, hogy minden az enyém, vagy semmi sem az enyém, vagy fele-fele, vagy hogyha hárman vagyunk, akkor mindenki a harmadát kapja, de lehet úgy is felfogni az ilyen helyzeteket, hogyha egy másik, tehát hogyha próbálunk egy kicsit máshogyan gondolkozni, akkor hogy ez nem zéró összegű, hanem ilyen nyitott végű játszma, tehát hogy lehet az is, hogyha egy másfajta síkon gondolkozunk, illetve próbáljuk megoldani, illetve hogyha le tudunk mondani arról, hogy a mi megoldásunk a legjobb, akkor ez lehet, hogy emeli a színvonalát ennek a megoldásnak, és lehet, hogy nem fele-fele lesz, vagy csak az enyém, hanem mindenki kettő-kettőt is kap akár abból az egy-egység helyett. És visszatérve, hogy mi a saját igényünk, tehát hogyha győzni akarunk, akkor ez egy például zéró összegű játszma, mert akkor vagy én nyerek, vagy vesztek. És tehát fontos tisztában lenni, hogy mit szeretnénk az adott helyzetben, illetve hát akkor a következő meg, hogy mit szeretne a másik, és akkor ezt a kérdezéssel tudjuk meg. És hát utána pedig valahogy egy ilyen művészet kreativitáson múlik, hogy milyen megoldást tudunk találni. És igen, ehhez nincsen sajnos javaslatom, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Itt,
igen, valószínűleg ez nagyon helyzetfüggő. Azt mondtad, hogy ezek az önazonossági kérdések, nyitott végű játszmák, hogy így mondjam. Hol van mégis ennek a határa? Mi az, ami akadályozhatja az önazonosságot a társadalomban? Mik kötnek bennünket? Milyen sztenderdek?
Hát például az önazonosságot mi korlátozza?
Igen, így hirtelen egy ilyen nagyon egyszerű jutott eszembe, hogy így egy törvény, de hogy így
igen.
Biztos, hogy van emellett több is, csak így hirtelen
aha.
Nekem, ahogy így feltettem ezt a kérdést, így az ugrott be elsőre.
Hát nekem pszichológusként valahogy ilyen nagyon korai, gyermekkori dolgok jutnak eszembe, mert például az, hogy ugye hát sokszor ugye az önazonosság akkor csorbul, amikor elkezdjük a saját értékünket, meg saját szerethetőségünket ahhoz kötni, hogy a másik mit gondol rólunk, illetve hogy azt gondoljuk, hogy ez elveszíthető bármikor, hogyha mi úgy viselkedünk. Tehát nem egy adott dolog, hogy mi értékesek és szerethetőek vagyunk, hanem hogy ezeket feltételekhez kötjük. És akkor például olyan feltételek, hogy akkor vagyok jó, akkor szerethető, hogyha így és ezt meg ezt csinálom. Így meg ebben a sorrendben. Tehát ez erősen például korlátozhatja az önazonosságot később felnőve a felnövéskor.
És tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kutatások, a fejlődés lélektani kutatások ugye azt mutatják ki, hogy ezek nagyon korai életkorban, tehát hogy ez a szégyen bűntudat, ez egy olyan 2-3 éves kor környékén már beépül az ember én képébe, és hogy ez így az időtávlatot nézve nagyon meglepő, hogy ennyire hamar és ennyire mélyen gyökerezve, ennyire zsigeri módon jönnek ezek az önazonosságot gátló tényezők. Így mondhatni, ezekkel együtt növünk fel. Amennyiben viszont tudjuk az önazonosságunkat érvényesíteni a társadalomban, tehát amennyiben tudjuk érvényesíteni az önazonosságunkat a társadalomban, a harmóniában, az egységben maradva, mi az a különbség, amit fel tudnál sorolni a megalkuvás, a kompromisszum és a valódi egység és harmónia között? Valahogy talán így ezt a hármat szokták a leginkább az emberek így kiemelni és elkülöníteni egymástól.
Még egy korábbi gondolat, amit mondtál, hogy akkor ilyen korai életszakaszban, úgymond, mint hogyha egy megkötne ez a beton, ez az önbecsülés betonja, de hogy igen, ez a korai életszakaszról azt lehet tudni, hogy ez egy nagyon érzelmileg intenzív és védtelen kiszolgáltatott állapot. És hogy ez azt is jelenti, hogy később, vagyis hát ez nem jelenti azt, hogy később nem változhat az önbecsülés, viszont ez hasonló állapotokban, helyzetekben formálódik, tehát kiszolgáltatott, védtelen, érzelmileg intenzív, és hát ezek ilyen nagyon mély emberi kapcsolatok.
Például a pszichoterápia.
Például a pszichoterápia, vagy bármilyen emberi kapcsolat lehet ilyen egyébként, ez jó hír, csak nehéz eljutni odáig, hogy ez ilyen állapotba kerüljünk. Na és visszatérve a kérdésre, hogy kompromisszumnak, vagy ilyen közös megegyezéseknek milyen különbségei lehetnek, hát igen.
Hát talán lehet, hogy könnyebb, hogyha lebontjuk így a hármat külön-külön, hogy mondjuk hogyan definiálnád a megalkuvást. Kezdjük ezzel, mint végponttal, és hát akkor úgy haladhatunk a másik végpont felé.
Hát amikor... Igen. Tehát amikor lemondok a másik javára, vagy hát így alávetem magamat a másik akaratának, igényének, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez rosszul esik nekem, vagy nekem ez hátrányos, és igazából nem. Hogy ezzel én nem vagyok rendbe. Tehát, hogy én ezt alapvetően nem fogadom el. A kompromisszum, ez ott is van egy lemondás, csak ez az a különbséggel, hogy ez már nem esik rosszul. Tehát, hogy ezt elfogadtam, és nem érzem magamat áldozatnak alapvetően, nincsenek rossz érzéseim a másikkal szemben, nem érzem magamat támadva, vagy ilyen helyzetben, és nyilván ez kölcsönös, tehát a másik is lemond valamiről cserélbe.
Igen, tehát ez az a klasszikus adok-kapok, hogy én is lemondok valamiről, és a másik is lemond, vagy beletesz valamit, tehát hogy ez
igen.
Talán ez a békés útja a dolgoknak, igen. Azt hiszem így, és szokás ezt mondani.
És van a harmadik ilyen együttműködési forma, vagy megállapodás, lehet így nevezni, ami valahogy így a gyengeségek, erősségek, hiányok, illetve ezeknek a kölcsönös kiegészítésén alapul. Tehát, hogy mondjuk én ügyes vagyok maradjunk a földi dolgoknál a porszívózásban, és mondjuk a másik a mosogatásban, akkor ne az legyen a kompromisszumos megoldás, hogy mondjuk hétfőn én mosogatok, kedden te, vagy fele-fele arányban, hanem mondjuk egységesen én porszívózok, te mosogatsz. Mondjuk ez lehet egy ilyen ideális egységharmónia. Tehát amikor senki nem mond le semmiről, és ráadásul kiemelődik mondjuk egy ilyen kapcsolatban, vagy egy csapatban mindenkinek a erőssége, és így mindenki egymásra támaszkodva mondjuk egy magasabb szintet lehet elérni a működésben.
Nagyon-nagyon köszönöm a részvételt Szabó Bence pszichológusnak. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió műsorát hallották. Az elmúlt percekben témánk az volt, hogy az önazonosság és a másokhoz való alkalmazkodás, a harmónia egysége hogyan egyeztethető össze a társadalomban, hogyan tudunk szabadok maradni, úgyhogy mégis alkalmazkodunk embertársainkhoz és kompromisszumokat kötünk velük, úgy, hogy közben ne veszítsük el belső szabadságunkat. Ennek pszichológiai, szociálpszichológiai és fejlődéslélektani tényezőit jártuk körül Szabó Bence pszichológussal. Én pedig Rigó Eszter voltam, a műsorvezetője.
Elhangzott műsorunkban Rigó Eszter beszélgetését hallották Szabó Bence pszichológussal az önazonosságról. A mai nap költője Berda József.
Berda József. Szent Sebestyén százados. Nyilakkal sebzett tested áhítatra gerjeszt engem is. Szomorú világfit. Szentséggel telítődtél, hogy így fenséges halál végezte ki a te tündöklő fiatalságod. Méltán ragyog az oltárképen, ki nemes alázattal áldozta fel hófehér fényben csillogó daliás testét. Szépséged ajándékoztad oda annak, akibe szerelmes voltál, az örök fényesség urának. Vigyázz reám! Légy a védangyalom, ifjú szent! Én már romlott vagyok, de ha szeretsz, vigasztald meg testem, lelkem, s küldj jó álmokat reám! Így talán én is méltó leszek a vidám vértanúságra.